hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Kell-e újra szabályozni a sörpiacot? Ez a nagy kérdés. Knap Gábor van itt velünk a vonalban, a beerporn.hu főszerkesztője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia!
Na, hát egy érdekes dolog, ugye a kormány véget vetne a nagy sörgyártók uralmának a különböző vendéglátóipari egységekben. Ugye megszűnne így ez a gyakorlat, amely során ugye a nagy cégek a termékeik kizárólagos árusítására kötelezhetik a vendéglátóhelyeket. Ez volt az információ, méghozzá jövő május 1-től, ugye?
Így van. Jelenleg nagyon egyszerű dolga van annak a kocsmárosnak, aki most nyit, mert hogyha úgy akarja intézni, akkor ő leszerződik egy multival, és nem kell azzal vesződni, hogy ő hűtőt, sörcsapot, poharat és napernyőt szerezzen be, hanem ezt, hogyha a megfelelő szerződést aláírja, akkor ezt mind megkapja, cserébe viszont vállalnia kell, hogy csak ennek a cégnek a termékeit forgalmazza.
De ez miért állami hatáskör? Vagy ez az egész, ez miért merül egyáltalán fel? Nem is értem ezt. Nem a piacnak kéne szabályozni? Hát akkor eldönti majd a fogyasztó, hogy ha egy Bernárdot akar inni, akkor szépen megkeresi azt a helyet Pesten, ahol
vagy
a csapolnak.
Tőkeszegényebb aztán... kocsmáros így csinál, a tőkeerősebb pedig nem szerződik így, hanem többfélét árul. Tehát én is úgy látom, hogy azért ezt a piacra lehetne bízni, nem?
Igen, hát eddig is megvalósult az a piacon, hogyha valaki... hogyha mondjuk fogyasztó szempontból nézzük, és izgalmasabb kínálatot keresett, akkor most már vidéken is vannak olyan helyek, nyilván azért Budapesten sokkal könnyebb dolga van a fogyasztónak, de vidéken is vannak olyan helyek, ami esetleg specifikusan is ilyen kisüzemi vagy craft sörökre specializálódik, és akkor megoldható a dolog, de hát azért egy ideje tetten érhető egy ilyen kormányzati törekvés arra, hogy valamilyen módon beleszóljanak a sörpiacba. Mert ugye jövőre az is változni fog, hogy eddig 8000 hektoliter, tehát egy kisüzemi sörfőző 8000 hektoliternél kevesebb sört készített egy évben, akkor jogosult volt az 50%-es jövedéki adómentességre, és ezt emelték meg nyáron 200000 hektoliterre, ami hát egy óriási növekedést jelent.
Hát igen.
Ja, hát itt is vannak rossz nyelvek, akik hát néha ez bizonyos a... dolgokat sejtenek-e mögött.
Jó, lehet, hogy sejtenek.
Hát igen, az... Igen, tehát most anélkül, hogy bármilyen ilyen rossz nyelvek mi lennénk, de ugye azt látni kell, hogy a kisüzemeknek az egész piacból Magyarországon a részesedése az mindössze nagyjából ilyen 1-3% között rettehető. Tehát olyan kisüzem, amelyik akár csak egy picit megközelítené ezt a 200.000 hektoliteres éves szintet, ilyen nincsen. Tehát így nagyjából a legnagyobbak is olyan 10.000 körül lehetnek, ha jól tudom.
Hát majd lesz.
Majd lesz, igen, tehát vannak olyan érdekkörök, amelyek bevásárolták már magukat az egyik nagyobb, de nagyobb között legkisebb sörgyárban.
És abból lesz a kisüzem ezáltal, így van.
És igen, hogyha ez a sörgyár, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi sört készít, de nagyjából többet, mint 200.000 hektolitert egy évben, valószínűleg ez lemegy, azt mondják majd 200.000 alá, és már is kisüzemnek minősülnek majd. Szóval ez egy jó biznisz lesz.
Oké, néha megbicsaklani látszik ez az elhatározás kormányzati oldalról. Itt van például a nagy háború a Heinekkel ellen, miközben 2014-től stratégiai partnere a magyar államnak a cég, ez az egyik érdekesség, a másik meg az, hogy a Fradi sörről volt egy megállapodás, hogy ezt ők gyártják.
Igen, azt ők csinálják. Most már, vagyis hát most egy darabig nem volt Fradi sör egy pár évig, és most újra ők csinálják. Hát nem tudom, hogy ez valójában milyen valóságos intézkedések vannak e mögött, hogy ez mennyire csak ilyen szóbeli háború.
Aha.
Tény, hogy szerintem egy nagyon jó, tehát a kormány számára ez egy ilyen szimbolikus dolog lehet.
Stimmel. Menjünk vissza a kocsmákba,
igen,
és nézzük meg akkor azt, hogy ezt a fajta belenyúlást a piaci szabályozásba, ez most hogy fog működni? Mit szólnak ehhez a nagyok, mit szólnak a kicsik?
Hát akkor kezdjük a nagyokkal. Ugye ők azok, akik úgy tűnik, hogy vesztesként kerülhetnek ki ebből a dologból, és azt azért elfelejtjük, látjuk, hogy a nagyok már régebben vállalták, hogy ezeket a kizárólagos szerződéseket visszaszorítják. Tehát ott még 2 évvel ezelőtt ugyancsak a gazdasági versenyhivatal döntése nyomán vállalták, hogy az idei év végéig 4-5%-kal majd visszaszorítják ezeket a kizárólagos szerződéseket, és ők azt mondják, hogy ez teljesülni is fog. Tehát, hogy ők partnerek ebben a dologban, nyilván bizonyos mértékig. És hát, hogyha valaki követi a sörpiacot, az látja, hogy a nagyok is kezdenek előjönni olyan sörtípusokkal, amiket eddig Magyarországon nem készítettek. Ez nyilván annak a hatása, hogy látják, hogy növekszik az igény ezekre a különlegesebb sörökre, és van már nagyüzemi felső erésztésű sör Magyarországon, ami akár 1-2-3 éve még elképzelhetetlen lett volna. Tehát a nagyüzemek próbálnak valamilyen szinten a trend után menni.
Hát igen, de hát ez mindig, ez a piac sajátja, tehát amiről beszéltél, az is az első próbálkozás az nem sikerült annyira, ugye, az a nagyüzemi ipa, a második az elég sikeres lett, az látszik is az eladásokon is szerintem, meg a marketingén
igen,
is. És az látszik az, hogy van egy dolog, amit a kraftok, a kis sörfőzdék így elindítanak, és akkor utána annak utána mennek a nagyok. Gyümölcsös sörök, most az ipáknak a térnyerése, különböző speciális komlózású sörök, itt most minden nagy gyártónál látszik ez a folyamat.
Igen, olyannyira, hogy én jártam nemrégen a környező Szlovéniában, is működik olyan sörfőzde, nyilván amelyik az egyik itthoni sörgyárat is, és birtokló multinak a tulajdonában áll, és érdekes módon ott is van már ipa, tehát ezek így párhuzamosan zajlanak ezek az események itt a régióban. Viszont, hogyha fogyasztó oldalról nézzük a dolgot, akkor ez egy tök jó lehetőség, hiszen az a fogyasztó, aki soha nem menne el egy kraft söröket kínáló kocsmába, mert mondjuk nincsen lehetősége, vagy drágálja az ottani termékeket, így nagyüzemi áron megismerhet új sörtípusokat, tehát hogyha így nézzük, akkor ez egy tök jó folyamat. A kicsit meg nyilván most dörzsölhetik a tenyerüket, de hogyha ez valójában megvalósul, mert ugye ez egy kormányzati munkacsoportnak valamilyen háttéranyaga, hogyha jól tudom.
Igen, így van.
Ez a kizárólagosságot tiltó törvény, még nem is törvénytervezet talán? Tehát igen. Nem tudjuk, hogy milyen formában és mikor, meg hogyan valósulna meg, csak ez a május 1 van benne. Tehát, hogy ez megvalósul valamilyen formában, akkor ott a kicsiknek is oda kell tenni majd magukat, mert szerintem nagyon sok olyan kicsi van Magyarországon, aki hogyha most még kapna 15 kocsmából megrendelést, akkor logisztikailag és egyéb szinten nem tudná azt teljesíteni. Tehát, hogy előttük is azért állnak feladatok ezzel kapcsolatban.
Stimmel, igen, tényleg, szóval ez még csak egy ilyen háttéranyag, nem lehet tudni, hogy mi lesz pontosan a javaslat, és hogy mi lesz elfogadva, ezt tudjuk nagyjából. Viszont ugye nagy cégeket sem ejtették a fejükre. Biztos emlékszel a 90-es években, amikor elszaporodtak Magyarországon az ilyen kis garázs sörfőzdék, boldog-boldogtalan csinált ilyet, voltak egész komoly térnyerők, akik a nagyobb cégektől a helyi kocsmákat elnyerték, a jobb árakkal, meg ugye a helyi sörrel, hát ezeket egész egyszerűen felvásárolták a nagyok, aztán ha nem tetszett, akkor bezárták őket, és vissza a saját terméküket. Hát mi az, ami megakadályozza ezeket a nagyokat, hogy csináljanak egy pár ilyen spin-off, úgymond kraft sörfőzdét, ugye más cégem, akik ugye most a megemelt mennyiséggel ugyancsak a saját termékeit fogják betolni ugyanilyen szerződésekkel.
Hát ez a modell, ez működik külföldön, tehát hogy ilyet már hallottunk nagyobb piacokon, tehát nem tudom mennyire elegendő méretű a magyar piac ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen töredékét, tehát a forgalmának töredékét kitevő sörfőzővel egy ilyen nagyobb cég foglalkozzon, hát ezt majd meglátjuk. Való igaz, hogy a 90-es években rengeteg kisüzemi sörfőzde működött, tehát ez ilyen, azt hiszem, ilyen 300-as nagyságrendre teszik, igen. És akkor ebből maradt nagyjából 30, így a 2000-es, 2010-es éveknek az elejére. És egyébként a kicsik ugye azt mondják, hogy részben ennek az az oka, hogy ilyen kizárólagos szerződéseket köthettek a nagyok. Úgyhogy az, hogy a nagyok mit fognak ellépni, szerintem ők is még most így megvárják, hogy mi lesz ebből a törvényből, és hogyha jól tudom, akkor ők még nem is szólt hozzá ehhez az elképzeléshez, tehát hogy hivatalos álláspontjuk még nincsen.
Hát most várunk akkor.
Most várunk.
Igen. Fogyasztói szempontból... Egyébként... Bocs, mondjad.
Ja, semmi, csak az, hogy igen, hát akkor beszéljünk a fogyasztói szempontokról. Tehát ott már említettük azt, hogy a terméknövekedés várható, hogyha ez megvalósul, de talán azt is fedzegettük, hogy azért más lesz itt az ár, vagy azt lehet, hogy még nem mondtam, vagy nem
beszéltünk. Nem, még árakról nem beszéltünk.
Igen, tehát hogyha mondjuk elképzeljük azt, hogy egy átlag sörözőbe bemegy valaki, akkor most nagyjából jól behatárolható ár szegmensben mozognak az ott található nagyüzemi sörök, viszont hogyha a törvény kötelezi a vendéglátót arra, hogy tartson kicsit is, és akkor elképzeljük, hogy mondjuk van 5 sörcsap, abból 3 sörcsapon lehet kapni 300-400 forintért egy korsó sört, és a mellette levőn pedig 1000 forintért, akkor egy érdekes helyzet alakul majd ki. Tehát, hogy azok, akik ezeket a söröket keresik, ezek tehát megfelelő helyekre mennek el, ott fel vannak készülve arra, hogy egy sör az nagyjából 1000 forintba fog kerülni. Uh-huh. Viszont egyszerűbb söröket fogyasztó, vagy az, aki még nem ismeri, vagy nincsen igénye erre, az ugyanúgy nem fogja választani szerintem. Bár nyilván az árakra is befolyásoló hatással lehet hosszú távon egy ilyen intézkedés.
Hát elég sok kérdést felvet, az biztos. Én annyit látok csak fogyasztói oldalról, hogy óriási növekedés van, nagyon nagy divatja van a különböző sörtípusoknak, tehát mind fogyasztó, én megtalálom most is azt, amit szeretnék, mind a vendéglátóipari egységekben, és ezt te, ahogy mondtad, vidéki városokban is simán felelhető most már, mind egyébként a hipermarketekben is, tehát reagált arra az igényre a piac, hogy megtaláljam, amit szeretnék, úgyhogy már most is megnőtt a sörkultúra Magyarországon is akár.
Egyértelműen. Egy olyanon, tehát hogyha csak a, nem tudom, jó oldalát nézzük a dolognak, és ez ilyen mesebeli módon valósulna meg, akkor például egy olyan jelenségre nagyon jó megoldást vagy választ adhatna, hogy manapság azért nagyon, nagyon jó éttermekben is előfordul, hogy ugye bemegy az ember, és az már nem kérdés, hogy van egy tök jó borlap, és tök jó borokat tud választani az ételek mellé, viszont ha azt mondja, hogy kér egy sört, akkor szó nélkül hoznak neki egyet, és nem kérdezik meg, hogy miért. Ugye ez más ital tekintetében ma már elképzelhetetlen, és könnyebben változna a helyzet ebben a tekintetben is, hogyha ez megvalósulna.
Ja, ez jó, amit mondasz, igen. Ebben még talán van lemaradás, de hát hál' Istennek akkor van hova fejlődni, és akkor reménykedjünk, hogy ilyen tündérmesen módon valósul ez meg, hogy fogalmaztál. Oké, Gábor, köszönjük szépen az információkat.
Köszi, szép napot neked.
Köszönöm, minden jót.
Klap Gáborral, a beerporn.hu főszerkesztőjével beszélgettünk az újra szabályozandó, illetve hát arról, hogy kell-e újra szabályozni a sörpiacot.
A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli.